A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, beindítjuk a mai reggelt és a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án, ami immáron két éves. November 4-e van, hétfő reggel, 7:30 múlt, 1 perccel itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs, így van, nagyon boldog születésnapot Rádió Café, úgyhogy most már két éve sikeresen itt az éterben, a 98.0-as frekvencián. Hát egy kicsit nehezen indul ez a november, azt kell, hogy mondjam, mert hogy eleve vége van ugye az őszi szünetnek, kezdjük ezzel, és másodszor pedig azzal, hogy egy eléggé zimankósra sikerült hétfő reggellel robbant be ide nekünk ez a november. Van, akinek kaparásznia kellett az ablakát már, és lehet látni és érezni a forgalmi viszonyokon is, hogy azért sokan igyekeznek a munkába ma reggel.
Igen, bocsánat.
És, na és ezt is lehet érezni, ezt a is, köhécselést sajnos és károgást,
igen,
sokan
van.
Ott vannak és, az ágyikóban.
És hát egy nagyon, nagyon szomorú, és azt mondhatni, hogy tragikus hosszú hétvégén vagyunk túl.
Hát az biztos.
Eszméletlen emberveszteséggel, mindenféle tragédiákkal. Ugye Szörényi Szabolcs, vagy hát nem is tudom, Hadas Kriszta volt.
Igen.
Sorrendben talán, aki először elment. Szörényi Szabolcs, és most hallottunk Révész Zsuzsáról. Nem is tudom, tehát hogy koncentrálódott ennyi borzalom, meg ennyi tragédia egy hétvégébe. Hát reméljük, a folytatás jobb lesz ebben a hónapban.
November 4-e van, tehát, ahogy mondtad, jönnek már az üzenetek a 0636980980-ra, info@millasreggeli.hu, ide lehet még üzenni nekünk, illetve a Messenger alkalmazással a Facebookon keresztül a Facebook oldalunkra, úgyhogy várunk oda is természetesen információkat. Köszönjük szépen mindazoknak, akik már most írtak nekünk, és a közlekedési helyzettel kapcsolatban pedig várunk még infokat.
Hát arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ki mit ír. Na, engem nagyon meglepett. 5 óra 50-kor értem az Erzsébetit pesti hídfőhöz, és képzeld, hogy nem fértem be a lehajtósávba.
Igen. Pontosan.
A végére érkeztem, de úgyhogy hát nem volt hely.
Igen. Én ugyanígy jártam egy pár perccel korábban,
meglepett.
És igen, ez mondom. Tehát sokan, az biztos, hogy sokan elkezdik ma nagy erővel a GDP termelést. Na nézzük, hogy milyen nap van ma. Olyan nap, hogy Károlyok ünnepelnek. Nagyon boldog.
Igen,
névnapot.
Boldog névnapot.
Minden
és a Károlynak is.
És Karcsinak, Karolináknak. Úgyhogy a sor végén szerényen meghúzódnak a modeszták, de egyébként...
És a vitálisok.
Tényleg a vitálisok is. De egyébként Károly...
Ogúz névnap is van. Igen.
Azt a hétezet nem is láttam.
Valószínű, hogy nyíl a jelent. Régi török, magyar személynév. Ótörök.
Ótörök.
Szóval igen, jelentése igen. Nyíl. Igen. És hát természetesen szorványos név a 100 leggyakoribb férfi név között.
Hát ha nem jelentése szerepe? Nyíl, akkor nyilván szorványos.
Igen.
Vagy lehet záporozó név is. Lehet. De hát Nemzeti gyásznap van ma Magyarországon egyébként az 1956-os forradalom leverésének emlékére, és hát még jó pár dolog történt, ami a történelemben, amire emlékezünk, válasszunk egyet-egyet szerintem.
Rendben, próbáltam üzeneteket
nézni. Akkor nézd az üzeneteket,
nem,
az
is karikázik, úgyhogy egyelőre még az várat magára. Azt mondja, hogy eseményeket válogatunk, ugye? Hát kérlek szépen, én a pénztárgép szabadalmaztatását mindenképp ide emelném, az egy nagyon klassz masina. Feltéve, hogyha a túloldalán ülünk, ugye, és mi szedjük a pénzt, amikor a másik oldalon adni kell, akkor nem olyan vicces. 1880-ban Daytonban James John Ritty szabadalmaztatta a pénztárgépet.
Igen, 1880.
1880, tehát. Hát az még valószínűleg ilyen tekerős mechanikus történet volt, hiszen azt még láthattuk.
Egy pénztárgép az nem 2 forint lehet,
biztos,
szerintem.
Hogy nem, biztos, hogy nem. Hiszen azt még mi is láthattunk, amikor elment az áram, vagy valami probléma volt az elektromos pénztárgép, amikor én gyerek voltam, és leküldtek vásárolni, akkor volt egy ilyen kurbli oldalt, azt betették, és nem állt meg az élet, hanem és lehetett blokkot csinálni. Na,
1966 vihardagály következtében Velence belvárosa víz alá kerül ezen a napon. Ez a város történetének eddigi legmagasabb árvíze, 194 centi volt a városban, a belvárosi részben a víz, és hát kísérteties párhuzamban ugye a jelenlegi helyzettel. Valencia és Spanyolországnak az a tartománya, az gyakorlatilag káó. Eszméletlen, most már 60-ra rúg a halálos áldozatok száma. Igen. És hát óriási felháborodása, tehetetlenség az embereknél, ugye okolják a kormányt, okolják a királyt. Hát ugye az, hogy azt hiszem talán példátlan, hogy sárral, meg mindenfélével megdobálták.
Ja, az igen, kapott, igen, láttam róla.
Igen, királyi családot. Igen, minden rendesen. Esetre az hagyján, hogy ez megtörtént, de nem ér véget a szituáció, tehát vörös riasztás van, és állítólag folytatódik az óriási esőzés a régióban, úgyhogy a helyzet egyáltalán, most egy elemzőt néztem, arról beszéltek, hogy csak ott a Valencia környékén a helyreállítás az minimum 3 hónap, és akkor még az egész régiót, azt mondja, mérföldökön keresztül ugyanaz a helyzet.
Ja, hát eszméletlen képek voltak, hogy
teljes pusztítást végzett, igen.
Fölhalmozva, betorlódva a hegyén hátán, oda mosott autókkal, roncsokkal.
Na jó, hát ez van. Nézzük akkor születésnaposokat.
A Lóczi Lajost feltétlenül, vagy Lóczi Lajosra emlékezzünk, 1849 geográfus, földrajztudós, egyetemi tanár, az MTA tagja, és a Balaton kutatója és feltérképezője, földrajzi és szociológiai kutatásokat is végzett, jelent meg munkája is ezügyben nyomtatva. És azt hiszem ázsia kutató is volt mindemellett. Aztán... Porbert a festőművészről is mondjunk pár szót, 1880-ban született Munkács Mihály díjas, kiváló művész. És hogyha már feltalálókról és kicsit ilyen, igen, emlékeztünk Ruth Handlert.
Mindenképpen
ide emeljük, 1916-ban született amerikai vállalkozó, a Barbie baba megalkotója.
Igen, a Barbie című filmben volt egy nagyon jó utalás, illetve egy nagyon klassz jelenet vele kapcsolatban, vagy ráutalás, igen, több is, de hogy kimondottan, ugye ez egy ez nagyon divat, vagy divat, ez nagyon nagyot ment.
Igen.
Most és a Barbie film miatt.
Még 2 korombeli fickó, Matthew McConaughey,
Oscar-díjas, én nagyon
amerikai
szeretem.
Amerikai színész, én is, és P. Diddy, amerikai
P. Diddy-t is nagyon bírtam abban a filmben, ami az egyik kedvencem, a Get Him to the Greek című kiváló alkotás, ami egy óriási film, de hát P. Diddy-vel kapcsolatban most ugye nem ezek a hírek vannak el. Kicsit kemény helyzetbe került P. Diddy, majd meglátjuk, mi lesz ebből. De most már egyre többen jönnek elő a vádakkal.
Hát ebből már nehéz, nagyon
ebből
nehéz
kimászni,
kimászni,
azt hiszem, igen. Egyébként vannak, akik sikeresen kimásztak ebből, és az a helyzet, hogy a tisztára mosás az nem mindig működik olyan jól, mint a befeketítés. Az mindig olyan jó bulváros. A tisztára mosás, ja, nem is ő volt, ja igen, aztán utána semmi nem történt. Tehát legalább egy ugyanolyan hadjáratot kéne folytatni szerintem azzal kapcsolatban, hogy hát nem is ő volt, meg hát a vádakat elejtették meg mindenne, az már nem olyan érdekes.
Hát egyébként pont a napokban volt itthonról erre egy jó példa a nitrogénművek és a tulajdonosa kapcsán, ugye három sorban olvashattad, hogy nem találtak semmit, pedig vagy 30-szor kiszállt a környezetvédelmi bírság, NAV ellenőrzés.
És gondolod, hogy a cég számára ez mit jelentett?
Persze,
ugye?
Persze.
Cég, partnerek, beszállítók és a
igen,
többi.
És hát arról folyamatosan hallhattál, hogy mi történik.
Arról folyamatosan, azt tamtam dobom verték.
Igen, de erről már csak kevesebbet. Na jó, menjünk
van
tovább,
egy hangulatjelentésünk. Az Egyesült Államokban van Manhalter Dániel, és őt fogjuk felhívni egy ilyen gyors helyzetképre, hogy mi történik, milyen a hangulat, mit lát az utcákon. Szóval erről fogunk beszélni nagyon gyorsan a zene után. Következzen a New Delica, Taken by the Storm.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na hát Amerika választ, egész pontosan majd holnap, de hát már 75 millióan leadták a voksukat, ugye ott valahogy másképp van. Nem
hát
tudjuk.
Lehet levélben előre szavazni. Ugye az nagyon érdekes számomra, hogy ez a 75 millió ember nem befolyásolja a döntését, igen, az, ami történni fog.
Igen,
hát
igen.
Akármi történik, akárki akármit csinál, mond, az már ott van. Na minden esetre azért elég erős a helyzet, és a New York Times legfrissebb elemzése szerint, ezt majd később a műsorban majd Feledi Botondal is megbeszéljük, egyáltalán nem egyértelmű, mi fog történni abban az 5-6 swing state-ben, vagy battlefield state-ben. Minden esetre Manhalter Dániel kommunikációs szakember, a Prompt Media Hungary igazgatója kint van Washington DC-ben, és onnan jelentkezik. Szia! Jó reggelt!
Jó reggelt!
Neked jó éjszakát, sziasztok. Ugye? Igen. Már így egy órához
igen,
közeledünk.
Igen, egy van. És boldog születésnapot a rádiónak.
Köszönjük, köszönjük szépen.
Köszönjük. Na milyen a hangulat kint? Mit látsz az utcákon?
Figyeljetek, én a legnagyobb budiról itt Washingtonban lemaradtam, mert én este érkeztem meg, másodikán este, és napközben volt Harrisnek az egyik legnagyobb kampányrendezvény a Fehérháznak a déli oldalán, az úgynevezett Ellipszis Parkban, ahol állított több mint 20 000 voltak. És sokat beszéltek arról, hogy miért itt tartja egyébként pont ezt a nagy rendezvényét, amikor ugye Washington az teljesen egyértelműen mindig a demokratákat szavazza meg. De azt mondták a kampányszakemberek, hogy erre szükség van, mert itt összegezni tudta a gondolatait. Én egyébként meghallgattam, hogy mit mondott Milwaukee-ban, meg mit mondott itt Washingtonban. Nagyjából pont ugyanezt mondta, mert nyilván a kommunikáció az ismétlésről szól. De azon kívül, hogy ez volt, és ennek utána lehetett járni, hogy ez volt, olyan nagyon sok nyoma Washingtonban nincs annak, hogy egyébként itt holnap befejeződik a választás. Egy békés kisvárosi hangulat van. A reptéren ott persze mennek a hirdetések, hogy szavazzál, az utak mellett van egy pár ilyen földbeszúrt kis földbeszúrt táblák, hogy ne felejts el szavazni, de plakátoknak nyoma sincs, nagy plakátoknak, autóra kirakott zászlóknak nyoma sincs. Ez véletlenül ugye tényleg azért van, mert nem Washingtonban dől el a választás,
igen, ezt akartam mondani, hogy
hanem a csatatér államokban.
Igen, hogy annyira biztosra veheti mind a két fél, hogy a demokraták nem akarnak erősíteni, a konzervatívok még nem akarnak ebbe beleszólni, mert nem sok esély.
Igen, hát ez kidobott pénz, a republikánusoknak kidobott pénzét hirdetni. Úgyhogy nyugalom van és béke. Persze egyébként a tervezgetések már mennek, hogy mi lesz majd, mert ugye Washingtonban, tehát a választás éjszakáján a legnagyobb buli az mindig a kocsmákban van.
és
a kocsmák viszont beletesznek apait, anyait, hogy minél több vendéget behúzzanak, és nyilván egy elhúzódó lassan lassú eredményekben reménykednek, mert akkor több piát tudnak eladni. De a lényeg az az, hogy a kocsmákban lesz Washingtonnak azt hiszem a jelentős része, és a pletykák szerint, hogyha Harris nyer, akkor spontán utcabál lesz egész Washingtonban. Azt mondták, hogy nem tudják megmondani, hogy hol lesz, de bárhol lehet. Szerintem ilyen spontán örömünnepekre készülnek, ha Harris nyer. Kérdeztem, hogy mi van, ha republikánusok nyernek, azt mondták, hogy azt nem tudják.
Arra nem készültek. Aha.
Arra most itt
illetve azért ugye benne van az emberekben az, hogy a kapitolium mostroma az elég erős volt, és ez ugye ez sok mindenkitől hallottam, hogy hát teljesen más, hogy készül a rendőrség, teljesen más, hogy készül a Nemzeti Gárda, de azért az benne van a levegőben.
Ez így van, ez abszolút igazad van. Annyira, hogy és már elmentem a Kapitóliumhoz, meg a Fehérházhoz is, ugye az előző választásnál, 20-ban, a beiktatási ünnepségre csak a választás után kezdtek készülni, ami ugye január 20-án van, tehát még tök messze van. És ott ugye a Kapitóliumnál van a beiktatási ünnepség, meg a Fehérháznál. És már most le van zárva a Kapitólium ostroma miatt, a teljes Kapitólium, és már most le van zárva a Fehérháznak az északi része, meg a déli része is egyébként, ha csak nincs ott kampányrendezvény, mert már most készülnek a beiktatási ünnepségre. Nagyon érdekes. Mert azt mondták, hogy emeltebb szinten kell a biztonságot fenntartani, ami hát nyilván eddig is elég magas színvonalú volt, mondjuk a Kapitólium ostromára senki sem számított, de hogy ne legyen semmi zűr, erre már most készülnek. Egyébként jó is, hogy mondod ezt a Kapitólium ostromát, azért Kamala Harris nem felejtett el itt oda szúrni a másodikai rendezvényen a Kapitóliummal kapcsolatosan. Tehát erről egyébként sokat beszélt. Általában, ahogy mondtam nektek, a megszokott üzenetét ismételgette, ez tök természetes, de azért erre azért bőven kitért, hogy mi volt itt 2020-ban a Kapitólium, illetve 21-ben, bocsánat, a Kapitólium ostrománál.
Egyébként mekkora felfordulást csinál az ötödiki, mondhatni, zárónap, tehát amikor a legtöbb ember adja le a voksát, ugye nekünk ez szokatlan, hogy hétközben csinálják ezt nálunk, ugye ezek hétvégi programok itt Európa szerte, hogy ennek van-e olyan nyoma közlekedésben bárhol, hogy mondjuk tömegek, meg sorok itt-ott mondjuk urnáknál?
Hát én semmi ilyet nem láttam. Aha. Én semmi ilyet nem láttam, de egyébként érdekes, nem láttam itt kimutatást arra, hogy egyébként pont itt Washingtonban hányan szavaztak levélben, de csomó emberem már ott van, tehát ha elmész és korábban szavazol, vagy ha már mindegy, elmész és szavazol, akkor kapsz egy matricát, és azt kirakhatod magadra, hogy voted. Oké, akkor én szavaztam, ezzel lehet büszkélkedni. Egy csomó emberem már ott van. Egy csomó emberem már ott van, és most egyébként itt vagyok az USA-ban, a YouTube-om is ezt észrevette, és elkezdték szórni nekem a republikánusok és a demokraták a YouTube reklámjaikat. És csak erről szól egyébként, hogy mennyire minél hamarabb szavazni. Szerintem Washingtonban elég sokan elmentek egyébként korábban szavazni. Figyelj, mindenhol ott vannak a QR-kódok, hogy hogyan tudsz még egyszerűbben szavazni, csak szkenneld be és elmagyarázzuk, hogyan tudsz postán szavazni. Én nem gondolom, hogy itt nagyon nagy felfordulás lenne Washingtonban, aztán, hogy a többi államban mi lesz, azt nem tudom, de
hát igen. Reméljük, az a csatatér állam az csak arra vonatkozik, hogy a csatatér úgy, mint a választásokon, és nem úgy, nem hogy ténylegesen szó szerint, mert ettől azért félnek elég sokan.
Ettől félnek, ez így van, de egyrészt ezért is kezdték el már most a beiktatás ünnepségre az adott területeket lezárni. Másrészt pedig egyébként azt mondják, itt már beszélgettem egy-két elemzővel, hogy abban azért elég biztosak, hogy valami felfordulás lesz, mert hogy esetleg Trump korábban jelenti, ha nyer, vagy nyerésre áll, vagy egyáltalán nem áll nyerésre, ezt ugye nehéz megmondani, de hogy simán lehet az, hogy az éjszaka közepén bejelenti, hogy nyerni fog. Tehát, hogy ez okozhat esetleg konfliktusokat, mert ugye valószínűleg elég lassan fognak becsordogálni ettől függetlenül az eredmények. Tehát ezért hosszú éjszaka lesz, és hát bőven, szerintem nem tudjuk meg reggelre az eredményeket.
Hát nem, sőt, utána még mondták, hogy jó pár még hosszú időre van szükség, hogy mindent összeszámoljanak, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes időszak lesz. Jó, figyelj, beszélünk még, köszönjük szépen, jó pihenést akkor.
Köszönjük, szevasztok!
Köszi, szia! Manhalter Dániellel, kommunikációs szakemberrel, a Promedia Hungary igazgatójával beszélgettünk, értünk egy kis helyzetjelentést, egyenesen Washingtonból, hogy hogyan áll, milyen a hangulat így a választások előtt.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na nézzük, a budapesti értéktőzsdével kezdjünk. Mi történt ott sütörtökön? Azt mondja, hogy 73.865 ponton zárt az index, 17 pontot esett, százalékosan ez semennyi. A vezető részvények közül a Magyar Telekom tudott menni egy erősebbet 2,5%-kal 1148 forintig, és a MOL 0,5%-kal emelkedett 2604 forintra. Az OTP az esett 4,1%-kal 18.680-ra, és a Richter Gedeon is 7,1%-kal 10.840-re. Egyébként azt nézem, hogy a Telekomnak ez a szárnyalása, ez kimagasló volt így a hazai papírok körében, mert máshol ilyen jó teljesítmény nem látok. Lehet, hogy a hátsó sorok nagyon kicsik között volt ilyen, de azokra most nem látok rá.
Hát az Egyesült Államokban úgy tűnik, hogy viszonylag jó hangulattal.
Igen, jött egy lazább munkaerőpiaci adat, amitől most megint azt várják, hogy mégiscsak enyhíteni, lazítani fog a Fed.
Igen, és ettől egy ilyen jó fél és 1% közötti pluszban zártak a vezető részvények. Sorban nézve az S&P 0,4%-os pluszban, a Dow 0,7%-os pluszban, a Nasdaq majdnem 1%-kal, tehát 0,8%-kal került feljebb, illetve a Russell 2000-es, a közepes kapitalizációjú papíroknak a mutatója is 0,6%-os pluszt mutat, és ahogy ilyenkor lenni szokott, a VIX index, vagy volatilitás index 51%-os mínuszban van, úgyhogy alapvetően egyébként ez a hangulat húzódott át Európára is, ott is ilyen 1% körüli pluszban a vezető papírok, a FTSE 100-as is, a párizsi mutató, a CAC index, ugye?
A CAC index.
Tudjuk, a CAC index. A DAX is 0,9%-os pluszban, az Euronext is, úgyhogy egészen szépen teljesítettek ezek a mutatók.
Te az a VIX mínusz 50, az hogy volt?
A VIX index?
Igen.
A VIX az 50%-os mínusz. Látok én az elmozdulás. Azt mondja, hogy meg is tudom neked pontosan
valamelyik
mondani,
korai lejár, közeli lejárat, akkor szerintem a határidős piacok közül, mert alapvetően nem mozgott ennyit az, ami tudod, ilyen lejárat nélkülivé alakítják, hogy
igen,
értelmezhető
igen,
legyen.
Igen, igen, igen.
Az valószínűleg a legközelebbi lejárat az mozdulhatott.
Ja, igen, igen, így van,
ja,
pontosan.
Ja, ja, okay.
Na nézzük gyorsan, amíg az Ázsiánál tartottam. Azt mondja, hogy hát ott nem olyan jó a kép, mert a Nikkei például éppen mínuszban tartózkodik, de a Shanghai Composite az pozitív tartományban.
Igen, ott azt várják, azt hiszem a párt összeült, és újabb nagy gazdasági élénkítésre számítanak, valami ilyesmit olvastam reggel, amikor fölkeltem.
Igen, az megdobta azért rendesen, de egyébként pluszban van a Hang Seng Index is, és a Kospi is, illetve... Na, ők a pluszosak, a negatív oldalon pedig a Nikkei és az ausztrál tőzsde mutató, tehát az becsúszott. Hogyha papírokat nézünk külön, és hát van egy érdekes fejlemény, 31%-os...
Trump média. Nem azt látod?
Nem, de a Trump média is érdekes fejlemény, 13%-os mínuszban.
Igen.
Tehát ott egy visszaesés van. Egyébként a Trump média érdekes, mert ugye az első 10-ben mostanában volumen tekintetében is benne van.
Igen, pörög rendesen.
Pörög, és olyan cégeket előz meg, mint az Apple vagy a Tesla például, rögtön az Amazon mögött a sorban. Azt akartam csak mondani, hogy az Nvidia szépen teljesített továbbra is, 2%-os plusz fölött, de hogy egy cég felülmúlta most a forgalmát, és a trónon most a Global Star Incorporated van 31%-os plusszal, majdnem 200 milliós forgalomban. Tehát az egy elég érdekes. Mondjuk az átlagforgalmat nézed, akkor három hónap havi átlagforgalma mondjuk az Nvidia-nak 300 millió, a Global Star-nak meg 7. Tehát, hogy ebből látszik, hogy ez egy ilyen hirtelen kiugró lelkesedés a papír iránt, minden esetre most egy elég
komoly...
Na, de
mennyi a Global Star árfolyama?
A Global Star árfolyama az 1,38.
Ja, hát
az Nvidia meg 135
igen,
dollár.
Igen, mert ugye darabban van a forgalom, tehát azért a volumen itt azért jelentősen.
Így van, így van. Minden esetre neki sikerült. Az Intel is emelkedett méghozzá elég szépen majdnem 8%-kal, az Amazon viszont, az Amazon is 6%-kal, a Trump visszaesett 13,5%-kal.
A top loser egyébként, nem tudom, hogy ez egy jel, vagy mi.
Várjál, hát, nem mi is lehet? A top loser, a Peloton Interactive a top loser 17,4%-kal.
Második a Peloton, nálam. 14,7%-tel, és a Trump Media 18,8%-al. Az érre ugrott, igen. De érdekel, mert két sorozat van. Ho-ho.
Na, én nézem az egyik
akkor az
sorozatot.
Első és a negyedik helyet is elhozta a Trump média, jó?
Tényleg két sorozat van?
Hát annak kell lennie, mert van egy DJT-WW-tikerkódú, meg egy DJT-tikerkódú.
Csak a sima DJT-t
és
mind
a kettőt agyon csapták, az egyiket jobban, mint a másikat.
Hát, ha ez mutatja azt, hogy mi fog történni, akkor most nem olyan jó a helyzet.
Igen.
És természetesen emlékezzünk meg a forintunkról, ami balisztikus földkörüli pálya után már a Mars felé közelít.
Orbitális pályára állt, mert most úgy láttam, hogy ilyen 407 valamennyi,
igen.
Tehát legalább ma reggel nem gyengült tovább, egy árnyalatnyi erősödést tud felmutatni.
Szomorú.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van Czoller Antti. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt! Mi a helyzet?
Bakonyban jártam. Sok gombát láttam.
De nem szedted le.
Hát nem, persze, csak jó, csodáltuk őket.
Pedig az
láttunk
finom.
Viszont
hát
egy
finom,
fotót a Cseszneki várnál, amikor kirándultunk. Volt egy futó, aki körülbelül úgy nézett ki messziről, mint hogy egy focilabdával futna, de egy hatalmas pöffeteggel.
Gondolom,
hogy futás közben.
Az nagyon jó.
Hát onnantól kezdve folyamatosan szkenelt a szemem, de nem találtunk.
Igen, az egyszer finom, aztán megöregszik, akkor meg vicces. Belerugsz, és csinálsz egy nagy spóra felhőt.
Na, az jó, jó idő is volt ehhez.
Jó volt. Hát,
szép napsütés.
Kicsit fújt a szél.
Ez melyik nap volt?
Szombaton, péntek, szombat, vasárnap.
Ja, péntek, mind a három nap.
Hát ott jártunk a környéken három napig.
Az nagyon klassz. Hát akkor ezért vagy ilyen
kipihent. Ezért vagy ilyen vidám, kipihent, kisimult. Kemény heted lesz, úgyhogy készülj fel rá.
Javasolnám a minden héten három napos a hétvégén.
Én is ezt javasoltam.
Abszolút.
Mindig körbe röhögtek, aztán most meg azon megy, hogy hogy lehetne megmondani az embereknek, hogy pénteken ne jöjjenek be dolgozni, vagy hétfőn. Tehát így.
Igen,
én a hét közepén is nagyon szívesen otthon van, az kis megpihenés szerdán.
Na jó, megnézzük.
Esetleg a hétfőt is lehet.
Na, ezt megbeszéljük egy kávé közben, miközben te elmondod a híreket, és írta a kedves hallgató, hogy téged is köszöntsünk, mert már reggel 6-kor mondtad a híreket. Úgyhogy
hát
köszöntünk téged is.
Köszi.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Káfé 98.0-án, november 4-e, hétfő reggel van, 7 óra 10 perc. Itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a hallgatók is, akik írnak nekünk a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számra. Szóval a közlekedés szempontjából kérdezzetek már meg valakit a fővárostól, hogy az ülőjúti felüljáró, amit kivettek, onnan betonelemet bevizsgáltak, és tökéletesre vizsgázott, hogy azt mikor akarják visszaemelni, mert lassan 2 éve van nyoma itt a város azzal, hogy be van szűkítve egy fő sugárútnak a behajtása a város felé. Itt azt ígérte a főváros, hogy megvizsgálják a hídnak a tartóelemét, és utána visszahelyezik, mivel nagyon jól vizsgázott, ezért nem értem, hogy miért nincs, mert már visszaállítva az eredeti állapot. Hát ezt nem tudjuk mi sem. Olyan jó vizsgázott, hogy most pihenhet egy kicsit.
Aztán jöttek még üzenetek a közlekedési szempontból, ezt most elmondtad, és még más?
Igen? Hát valaki azt írja, hogy üzenjük meg Trumpnak, hogy ha nyer, azonnal költözön szuterénbe. Nem tudom, Czoller Andi hírei alapján ez hogy jött. Aztán útinformációt keresek, gyorsan átfutom, hogy utána budapesti híreket mondhassunk.
Miközben elmondanám, hogy Messenger alkalmazással is lehet nekünk üzenni a Facebook oldalunkon keresztül. Ezt sokan tettétek egyébként a múlt héten is. Észrevettem, hogy jó pár üzenetet a kollégák nem olvastak el.
Tényleg?
Úgyhogy igen, úgyhogy tessék figyelni. Azt is, kedves kollégák, de akkor nézzük a budapesti infókat.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát kezdjük az Airbnb-vel, ugye?
Kezdjük azzal.
Megszavazták ugye a képviselők az Airbnb betiltását Terézvárosban, törvényesítették a lakók akaratát a képviselőik, legalábbis így jelent meg a közlemény a kerületi önkormányzat Facebook oldalán. Terézvárosban 2026-tól nincs rövidtávú lakáskiadás. Tehát 2026. január 1-től nem lehet rövid távon kiadni a terézvárosi lakásokat. A döntést az országgyűlés felhatalmazás alapján ügydöntő szavazáson hozták meg. A döntésük alapján alkották a rendeletet meg. Összesen 6083 szavazásra jogosult nyilvánított véleményt az Airbnb voksoláson, és ez jóval nagyobb részvétel, 20%-kal is, a hasonló szavazásokhoz képest. Például ugye a budapesti lakógyűlésen, amit Karácsony Gergely hirdetett meg, 9% körül volt a részvételi arány. Hasonló szavazásra még nem volt példa a települési önkormányzatok körében, és az is példa nélküli, hogy az európai nagyvárosok mellett Terézváros kerületként határozott a szigorításról, erre hívta fel közleményében a figyelmet az önkormányzat, és azt mondta a polgármester Soproni Tamás, hogy a változtatás csak 2026. január 1-én lép életbe, így a vállalkozásoknak lesz idejük felkészülni. Időközben napvilágot látott a kormány terve is, ez azonban inkább látszatintézkedés Soproni szerint, mint beígért szigorítás, hiszen nem ad választ az együttélési konfliktusokra, nem ad választ a fekete szálláskiadásra, vannak benne kiskapuk, és az adóemelés mértékében sincs semmi visszatartó, hogyha valaki ismeri a piacban rejlő bevételi lehetőségeket.
Mm-hmm. Jegyáremelés jön a mozikba, illetve már végre is hajtotta a Cinema City, ugyanis novembertől érvényesek az új jegyárak, és különbözőek az emelési mértékek, de a változás általában 2-300 forintot tesz ki a legnépszerűbb típusok esetében. Bevezettek egy új jegytípust, a juniort, amely kedvezmény 16 év alattiakra vonatkozik, és maximum 12 év alattiak számára nem ajánlott besorolású filmeknél vehető igényben.
És olyan nincs, hogy felárat fizet az ember, csak ne legyen egy ilyen vájú melletti csámcsogás az egész mozifilm?
Hát olyan nincsen sajnos.
Mert az a legdurvább. Én tudom, hogy az a plusz kiegészítő, hogy a popcorn, igen, de az, hogy valaki melletted egy film alatt 5 liter kólát, 3 liter popcornt és 10 nachót tálat teszik meg, konkrétan már ilyen nyakba akasztható kis tálcával kéne, hogy érkezzenek az emberek, tehát az brutál.
Hát az a kisebbik baj, a nagyobbik az, hogy hogy eszi azt meg.
Hát az csak úgy lehet megenni, hogy hangosan ropog, fröcsög, és ugye a másfél liter kóla miatt állandóan ki kell menni vécére.
Jó, azért nem zavar, mert 20 éve nem voltam moziba, bár egyébként pont most
pont gondolkodtál rajta.
Pekemre pont az emelt árak. Hát figyelj, annyi jó magyar film van a mozikba, főleg azok érdekelnének
hát
most.
Hát meg azokat úgy támogatni is tudod, ugye? Igen.
Kivárni, mert nagyon kíváncsi vagyok rájuk, hogy Pekjemre pont az emelt árakkal, és talán azon nem csámcsomnak.
De,
nem lehet.
Azon mindenhol. Már azt néztem, hogy a művészben is már ugyanez van.
Már ott is.
Na mindegy.
Őrület.
Agglomerációs népességváltozásokról még egy kör. Úgy tűnik, hogy ezek a kisvárosok vonzák legjobban a budapestieket. 2023-ra igencsak megkopott a fővárost körülölelő agglomeráció vonzereje, írja a portfolio.hu, és azt mondja, hogy a településcsoportnak még tavaly is gyarapodást hozott az otthont keresők belföldi költözése, ám ez a népesség nyereség már csak a töredéke annak, ami két vagy akár 4 évvel korábban is történt. Hát ugye szerintem ennek azért örülnek ezek az agglomerációs települések. Minden esetre a legnagyobb vesztes Százhalombatta, amely 3 év alatt a polgárai 1,5%-át vesztette el a belföldi vándorlásban. Több településen is negatív a mérleg. Dunakeszin 1,2% mínusz, Budaörs majdnem 1% mínusz, Pilis-Szentkereszt 0,6%, Maglód 0,1%-os mínusz. Ezzel szemben 5 kisebb település 3 év alatt 10%-nál is nagyobb arányban tudta növelni a népességét. Azt mondja, hogy például a 2000 lelkes Vácrátót több mint 24%-kal. A hasonló népességű Pilis-Jászfalu és Budajenő 19, illetve 14%-ot meghaladóan, míg a mintegy háromszor akkora Nagytarcsa és Szada 13, illetve 11%-kal. Úgyhogy ezt figyelték az OTP ingatlan.nál, és azt mondják, hogy az igen vonzónak mutatkozó kisebb településeknek többnyire van egy közös tulajdonsága, és ez lehet a sikerük egy titka. Általában van a közelükben egy nagyobb, már korábban is vonzónak talált település, amelyhez képest ezek jelentik az olcsóbb megfizethető alternatívát. Aha. Tehát Budajenőnél például ilyen Telki, Pirisjászfalunnak és a szépen gyarapodó Tinnyének, az majdnem 9% volt, itt van Piris Csaba, hasonlóan bűvölő Erdőkertesnek pedig Veresegyház, és ugye ezeken a településeken már megdrágultak az ingatlanok, a telkek, viszont kiépített infrastruktúra van, de én szerintem egyébként ezek nem újdonság, tehát én sok mindenkivel találkoztam, Vácrátót és Tinnye is többek között, vagy Budajenő például, azért felkerült a térképre már korábban, de azért mégiscsak ez komoly pluszt jelentett százalékos arányban.
Na, akkor ez jó is a végére, mert ezzel átköthetünk majd a következő beszélgetésre, ami arról szól, hogy nyakló nélkül adósodunk el már megint. Megnézzük, hogy ez egyébként mit jelent pontosan, tehát hogyha körbenézünk hasonló országokban, hogy ez a szint, ez veszélyese, hogyan állunk, és hát ez annak fényében különösen izgalmas, ugye, hogy most még egy csomó olyan intézkedés jön, amivel még inkább a hitelfelvételre búzdítanak minket.
Menjetek a cirkóba, ott nincs csámcsogás, írja a hallgató, ketten is megírtek a cirkó gejzében, így zabálást tudtom mal, írja a hallgató. Köszönjük szépen!
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Hát ahogy beszéltük, akkor érdekesen alakul a hitelfelvétel, legalábbis ez a folyamata.
Dübörög.
Dübörög, igen, és hallgatói észrevételek nyomán foglalkozunk ezzel, írtátok többen is ezt a jelenséget. Minden esetre a jegybank friss adatai alapján 2,5-szer annyi lakáshitelt és 1,5-szer annyi személyi kölcsönt vettek fel a magyarok a második negyed évben, mint egy évvel korábban. És hát közben jönnek ugye ezek az új intézkedések, új lépések a kormány részéről, amivel felpörgetnék a hitelpiacot.
Egyébként bocsáss meg, múlt héten a munkáshitelről beszélgettünk, ami az egyik ilyen új hitelkonstrukciónak készül, és ott voltak kiakadva nagyon sokan hallgatók, hogy már fiatal korban próbáljuk eladósítani a fiatalokat.
Hát pont
és, hogy ez
a
jó
kérdés,
irány-e?
Hogy lesz ebből nagyobb gond, és ezt tesszük fel Sándorfi Balázsnak, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjének. Szervusz, jó reggelt.
Szia,
kívánom!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, hogy állunk most a, mondjuk külön szedve a lakáshitelt, meg az egyéb nem lakás célú hiteleket? Ugye a jegybanki adatok egész magas számokat mutatnak összehasonlításképpen, negyedéves adatokat, de az egy évvel ezelőtti állapothoz képest, de ez a szint, ez mit jelent? Tehát mennyire tűnik ez veszélyesnek, mennyire mondhatjuk azt, hogy nagyon el vagyunk adósodva?
Oké, nemzetközi összehasonlításban több dimenzióban tudjuk nézni az abszolút eladósodottsági szintet. Hogyha azt nézzük, hogy a lakosság által megkeresett, összesített jövedelemhez, ha viszonyítom a felvett hitelösszeget, akkor azt látjuk, hogy a környező országokhoz viszonyítva is, értem ez alatt Horvátországot, Csehországot, Lengyelországot, Romániát, Szlovákiát, Szlovéniát, a magyar eladósodottság a megkeresett jövedelemhez képest 30%-kal alacsonyabb. Aha. Hogyha GDP-re vetítem a magyar lakossági hitelállományt, ugyanezen országokhoz összehasonlítva, akkor 22%-kal vagyunk alacsonyabban. Összességében tehát azt tudjuk mondani, hogy van egy eladósodottsági tartalék. Hogyha szétszedem és megnézem azt, hogy a lakáshitelek és a többi hitel vonatkozásában nehezebb nemzetközi összehasonlító adatot találni, de nem olyan rég, talán valamikor májusban jelentette meg az MNB azt a statisztikát, ahol az egy háztartásra eső lakáshiteleket mutatta be, és ott abból az következett, hogy az Európai Unióban Magyarországon a legkisebb az egyháztartásra eső lakáshitel. Ugye ebből rögtön származik az, hogy a fedezetlen hitelek esetében pedig relatív egy picit több a hitelállományunk, mint lakáshitel oldalon. Tehát ez az, ami összességében elmondható, van tartalék a magyar hitelezésben, hitelfelvételben lakossági oldalon. A kérdés az, hogy ezt hogyan próbáljuk meg betölteni.
Igen, és még egy kérdés, hogyha esetleg arra is van valami indikációt, hogy a korábbiakhoz képest hogy állunk, tehát mielőtt szigorítások jöttek, hitelfék, limitek, korlátozások, ugye az előbbi korábbi válságok nyomán, amikor nem voltak ilyen beépített fékek a rendszerben, hogy az akkori állapothoz képest most mennyire, gyanítom, jobb a helyzet?
Lényegesen jobb a helyzet, ugye ezt alapvetően reál értelemben tudjuk nézni, aha, vagy a hát egyébként, hogyha a jövedelemhez hasonlítok, az is egy reál érték, lényegesen jobb a helyzet ma, mint akkor volt. Minden mutató szempontjából, de akár hogyha az ingatlanárakhoz viszonyítom, illetve az összingatlan vagyonhoz viszonyítom a lakáshitelállományt, a 2008-as szinthez képest lényegesen lejjebb vagyunk.
Jó, akkor nézzük azt a részét, amit mondtál, hogy hogyan próbáljuk ezt bepörgetni, milyen intézkedésekkel. Ebben lehet látni valamit, ami esetleg mondjuk, mit tudom én, szerkezeti problémákat sejt, vagy úgy tűnik, hogy ezek az intézkedések jó irányba mennek.
A magyar lakosság szempontjából két nagy dimenziót látok. Az egyik az, hogy borzasztóan függővé váltunk, és elsősorban gazdaságirányítási oldalról a támogatott hitelekhez. Ugye babaváró, csokhitel, és ezekhez még kapcsolódnak azért támogatások is. És a magyar lakosság megszokta azt, hogy ezek masszív pénzügyi előnyt jelentenek. Itt van például a munkáshitel, hogyha 0%-os kamatozással megjelenik ez az ajánlat, akkor most aki egy kicsit is tud számolni, nem éri meg nem felvenni, hiszen hogyha ezt azonnal elhelyezi megtakarításban, akkor ő kamat nyereséggel fog ebből a buliból kiszállni. Ez viszont nem biztos, hogy egészségesé teszi egyébként az összgazdasági szinten a hitelezést, hiszen ennek a többlet költségét a költségvetés fogja fizetni. Tehát van egyrészt az a probléma, hogy a támogatott hiteleknek túl nagy a súlya a magyar gazdaságban. A másik probléma pedig az, hogy a 2008-as devizahitelezési válság mellékhatásaként még mindig benne él az emberekben egy torz tudat a hitelekkel kapcsolatban. Most nincsen rá reprezentatív kutatás pillanatilag, de én azt gondolom, hogy a lakosság kb. 30%-a teljesen tévesen ítéli meg a hitelt, mint pénzügyi eszközt, és nem tud különbséget tenni rossz hitel és jó hitel. Jó hitelnek tekintjük azt, amivel nő a családnak a vagyoni helyzete, vagy legalábbis egy konzisztens hitelfelvételt eredményez. Így több szempontból azt gondolom, hogy a magyar hitelezési állományban, a hitelstruktúrában, a lakosság hitelezéshez való hozzáállásán lehetne pozitív irányban elmozdulni.
Ez nagyon jó, amit mondtál szerintem, tehát itt egyrészt ez egy edukációs folyamat, és nyilván ezben a pénzintézetek is benne vannak, és akár a Magyar Nemzeti Bank is. Másik oldalról, amit mondtál, az ez a strukturális probléma, ez régóta létezik. Tehát, hogy én szerintem, amióta mi ezt a műsort csináljuk, és mondjuk mit tudom én, még az előd műsorát is, folyamatosan jelentkezett ez a problematika, hogy azoknak kedvez egy ilyen jellegű támogatott hitelfelvétel, akiknek igazából, akik nem rászorulók, hanem befektetési célzattal fogják azt venni, vagy valami módon beforgatják.
Hát, de ez ugye részben nekik kedvez, nekik is kedvez. Másrészt ugye ott van a babaváró hitellel kapcsolatos kritika, amit egyébként a 2035-ös lakásstratégia is megfogalmazott kormányzati anyagként, hogy alapvetően azt a 10 most már 11 millió forintot azok tudják felvenni, akik jövedelmileg is olyan erőteljesebb pozícióban vannak, illetve gyereket is vállalnak. Tehát két dimenzióban meg kell felelni annak, hogy el tudjuk érni, ezért a lakosság egyik szegmense preferált lesz, és erősebb vásárlóerőhöz jut, akár az ingatlanpiacon, akár másik piaci szegmensben, és ennek van egy árhatása. Tehát én azt gondolom, hogy több szempontból is várhatóan azért 2026 után át fog alakulni a magyar hitelezés, és talán a mai és korábbi hitelezési gyakorlatnak lesz egy picit fenntarthatóbb irányba történő elmozdulása.
Oké.
Az jó.
Rendben, Balázs, köszönjük szépen az infót.
Szép napot!
Köszönöm, sziasztok!
Szia! Sándor Balázsról, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével beszélgettünk.
Most egy kis szünet lesz a Millás reggeliben, egy kis betekintés jön a napközibe, aztán viszont heti kitekintő rovatunk jön, ahol is az amerikai kamatdöntésről beszélgetünk az elnökválasztás árnyékában. Váradi Beát hívjuk majd az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzőjét, majd arról fogunk beszélgetni, hogy miről szól a KKV Technológia Plus Budapest hitelprogram, és kiknek jó ez, és pont arról beszélünk, de nem lakossági, hanem vállalkozási szempontból, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hát jönnek makroadatok szokás szerint, sőt európaiak is, sőt még ma is kapunk, de hát azt gondolom, hogy a hét legfontosabb eseményei a tengeren túlról érkeznek, ahogy beszéltük, ugye november 5-én amerikai elnökválasztás, és rá két napra pedig Fed kamat döntőülés, úgyhogy ez eléggé, hogy mondjam, feszített ez a menetrend, és sok izgalmat tartogat. Váradi Beával, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzőjével nézzük ezt, tehát szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na hát, nem is tudom, az elnökválasztás piac befolyásoló mi volt, tehát így keddig mennyiben fogja ez meghatározni, hogy választás van, tehát mennyire lesz mondjuk unalmas a kereskedés, gondolom nagy téteket nem tesznek erre, és egyáltalán mi a befektetői várakozás most ezzel kapcsolatban?
Itt ugye azt láttuk az elmúlt héten, hogy a piac egy kicsit abba az irányba fordult, hogy elkezdte beárazni Donald Trump győzelmét, aha, közben mint kutatási adatok alapján, és ugye a hétvége pedig megmutatta ez az elmúlt 2-3 nap, hogy valószínűleg egy kicsit előre szaladtak ezzel, hogy nem feltétlenül volt ez annyira jó döntés, úgyhogy most már azt gondolom, hogy abszolút a kivárás lesz a jellemző, és hogyha valaki követte a 2020-as választást, akkor talán emlékszik rá, hogy akkor is mit mindig kedden volt a választás, és szombaton jutottak oda, hogy a legnagyobb hírportálok eredményt mertek hirdetni.
Igen.
Ha idén is ez lesz a helyzet, sokáig számolják a szavazatokat, és ugye ezek az előző választásnál is a legnagyobb csatatér államok voltak, mint Georgia, Michigan vagy Pennsylvania, akkor itt gyakorlatilag az egész hét erről fog szólni.
Igen, és hát ahogy látszik, hogy a két elnök helyzete, illetve a valószínűsége, hogy melyik nyer, hát itt is fej-fej mellett haladnak, úgyhogy nem várható gyors eredmény, pont erről beszéltünk mi is.
Igen, hát itt az, hogy az elmúlt héten egyértelműen, az elmúlt talán másfél hétben egyértelműen az látszott, hogy Donald Trumpnál van a momentum, és hogy az ő szavazói jelentek meg, aztán a hétvége pedig elhozott egy csomó olyan embert, akik úgymond párt nélküliek voltak, bizonytalanok, és ők pedig elkezdtek a Kamala Harris felé gravitálni, úgyhogy teljesen bizonytalan a végeredmény, ahogy annak általában. Hát megszokhattuk ezt az Egyesült Államokban, úgyhogy ez nem egy nagy meglepetés, de ennek így innentől kezdve nem hiszem, hogy a piacok elébe mernek menni, mert az, hogy akár szerdán is eredményt tudjanak hirdetni, annak viszonylag kevés az esélye.
Igen, lesznek, biztos, hogy az exit polok alapján lesznek elég jól behatárolható irányok, de itt, hogyha százalékpontokon múlik a dolog, mint ahogy láttuk, az nagyon nehéz
tehát
lesz.
Masszív nagy nyerés nem valószínűsíthető, már pedig akkor lehetne korai eredmény nyilván. Vagy legalábbis részeredmény. Akkor ezek szerint még annak ismerete nélkül fog a Fed dönteni, nem mint hogyha befolyásolná a döntését, ugye 7-én a kamatokról, hogy kiderülne, hogy ki lesz az Amerikai Egyesült Államok új elnöke, viszont izgalmassá teszi, mert az utóbbi időben nagy hullámzások voltak, alapvetően inkább a kamat csökkentés mértékének és dinamikájának csökkenésére fogadtak a befektetők.
Igen, itt alapvetően ugye a mostani ülést egy gyakorlatilag 100%-os valószínűséggel árazza a piac azt, hogy 25 bázisponttal vágják majd az alapkamatot. Ebben nem nagyon látjuk azt, hogy bármi tudna változást hozni. És ugye a decemberi ülésre egy hasonló léptékű vágás van még beárazva. itt inkább az lesz valószínűleg a kérdés, hogy a Fed hogyan kommentálja az elmúlt héten beérkezett adatokat. Itt ugye jött egy viszonylag jó GDP, picit elmaradt a várakozásoktól, de azért ez az egy erős szám
de
volt.
De nem úgy, mint nálunk, ott a 3 helyett 2-8 lett a növekedés össze.
Nálunk is egy picit gyengébb lett a vártnál.
Milyen jó elmosolygunk kezedet.
Most mit tudunk csinálni?
Kinek mi a,
kinek mi a rossz adat?
A fájdalomtól. Igen, na jó.
Igen, ez bizonyítás kérdése. De pénteken jött egy munkaerőpiaci adat az USA-ból, ami viszont a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak számában egy nagyon gyenge adat volt. Ugye itt tudjuk, hogy ez nagyon sok minden befolyásolhatta, voltak nagy sztrájkok, illetve volt hurikán, úgyhogy ez nyilván nem segített a foglalkoztatás bővülésén, de az, hogy a Fed ehhez óhajta valamit hozzáfűzni, az mindenképpen fontos lesz.
Uh-huh. Oké, okay. És hát akkor az apró eurozónából jön befektetői bizalmi index, ipari termelése németektől, kiskerforgalom, szintén euróövezet. Mi a várakozás, ugye hát Európa ugye más ütemben, ritmusban van, mint az Egyesült Államok?
Igen, itt ugye alapvetően nyilván minden az amerikai elnökválasztás árnyékában történik, majdnem valószínű, hogy nagy piacmozgató hatása lenne bármilyen adatnak, de ugye tudjuk azt, hogy a Németországból érkező adatoknál azért is lehetnek talán kevésbé izgalmasak, hiszen onnan már kaptunk egy előzetes GDP adatot a harmadik negyedévről, és ezek még szeptemberi adatok, ugye itt az ipar is, a termelés és a megrendelés is. Ami érdekes lehet, az a Sentix Index. Ugye ez az első ilyen bizalmi index, ami mindig megjelenik minden hónapról, és ugye itt az előző hónapban azt láthattuk, hogy októberben kilábalás jeleit mutatta ez az index, és hogyha ez novemberben folytatódik, akkor az biztató lehet a negyedik negyedéves növekedési adattal kapcsolatban, hiszen ugye a harmadik negyedévesen is láttuk, hogy picit felfelé meglepetést okozott a múlt héten.
Világos, oké. Okay. Hát zsúfolt hét lesz, okay. És izgalmas. Köszönjük igen. Szépen a helyzetjelentést, a beszámolót, jó munkát, szép hetet.
Szép napot,
sziasztok. Várad Beával, az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzőjével néztük át a hetet.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
Megvizsgáljuk közelről ezt a KKV Technológia Plus Budapest hitelprogramot. Már pár szóban beszéltünk róla korábban, de most jól kivesézzük, hogy kinek szól, mire lehet kérni, milyen feltételei
vannak.
Persze,
így
ezek
van.
Fontosak. Kasszuba Leventével, a Magyar Fejlesztési Bank EU üzleti igazgatójával nézzük ezt. Tehát jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na nézzük, mi az egyáltalán? Jó hangzik, hogy Budapest benne van a nevében, és hogy egyáltalán elérhető, ugye általában itt egy kicsit nehezebb az ilyen támogatásokat vagy pályázatokat megszerezni.
Ez így van, úgyhogy ez egy különlegesen jó alkalom, úgyhogy rögtön kezdenék is egy merész kijelentéssel, hogyha ezt én akarok fogalmazni, ez akkor a KKV Technológia Plusz Budapest hitelprogram a jelenleg legkedvezőbb feltételekkel elérhető beruházási hitel. Ha valaki Budapesten, illetve Budapest területén belül kíván KKV-ként érték és termelékenység növelő beruházást végrehajtani. A keretösszege 73 milliárd forint, és maximum 50 milliós forintos projektekre lehet igénybe venni, akár 10 éves futamidővel, és végig 0%-os kamatozású hitellel, így rögtön elsőre, így csak ennyit mondanék.
Oké, okay. Ez már jól hangzik így elsőre.
Hát, és több mindent mondtál, ami érdekes, például az, hogy érték és termelékenység növelő. Tehát ez mit jelent?
És vagy, igazából
ilyen
mondhatnám.
Igen.
Igen, tehát az a lényeg, hogy a fő cél mindenképpen az eszközbeszerzés, a vállalkozások fejlődését támogató eszközbeszerzés, tehát a teóriához, tehát a tevékenységéhez kapcsolódó olyan megfelelő eszközöknek a beszerzése a támogatott legelsőként, vagy önálló hitelcélként, amivel maga a vállalkozás ugye egy nagyobb termékenységet vagy teljesítményt, tehát hogy akár termékenység, akár ugye, nagyobb értékű kibocsátást tud megtenni. Ugye mivel ez EU-s hitelről van szó, meghatározott operatív program szerinti célok, ez ugye a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program, a GINOP plusznak az egyik pénzügyi eszköze, ami a 0%-os hiteleket jelenti. Ezért van ez a fajta ilyen megközelítés. Viszont ugye folyamatosan igyekszünk azon, hogy ezt a kört amennyire lehet bővítsük az EU-s szabályok figyelembevételével. Úgyhogy az eszközbeszerzés mellett, illetve vele együtt infokommunikációs eszközök, illetve szoftverek beszerzésére is van lehetőség, persze meghatározott mértékig. Emellett elektromos gépjárművet vagy haszongépjárművet lehet igénybe venni, megújuló energiahasznosítás, ami ugye a beruházáshoz kapcsolódik, egy nagyobb, egy újabb gépsor beüzemelése mellett mondjuk az elektromos áramtermelésnek a részben napelemből történő kiváltására, és hogyha egyébként az épület maga, ahol ez a fejlesztés végrehajtód, arra is felújítás vagy átalakítás korszerűsítést kellene igénybe venni, akkor azt is be lehet venni a projektbe, tehát az is finanszírozható, és még a tetején egy kis cseresznye a tortán, hogy miután már megvan a gép, megvannak hozzá a szoftverek, lehet az oktatást is egyébként finanszírozni, ami mondjuk a géphez szükséges, vagy az engedélyeket, ami a beszerzés mellett szükséges, és megvan még az épületfelújítás, és akkor ugye ahhoz, hogy nagyobb teljesítményt tudjon a vállalkozás kihozni, ahhoz még a készletet is finanszírozni kell, tehát némi készletfinanszírozást is lehet a finanszírozható tevékenységek között elszámolni.
Ez a budapestiség, ez mit jelent egész pontosan? Budapesti cégeknek szól, tehát itteni bejegyzésű, itteni székhelyen rendelkező cégeknek, vagy a projekt helyszíne a Budapest?
Így van. Ugye ez hogy miért van benne a nevében a Budapest, és akkor rögtön össze is kötném, hogy van Budapesten kívüli termék is, bár most ugye Budapestre fókuszálunk, de alapvetően ugye az Európai Uniós szabályozás miatt Budapest egy fejlett régiónak számít, emiatt más elszámolási szabályok és támogatási szabályok vonatkoznak rá, emiatt mindenképpen elkülönülten kell kezelni, ezért van itt ebben az esetben egy dedikált keret. Itt egyébként hozzáteszem, hogy a magyar költségvetésnek is nagyobb hozzájárulást kell ehhez adni, tehát ebben költségvetési forrási terpelben a 73 milliárdos keretben. És ugye a cél az, hogy Budapest területén valósuljon meg a beruházás, vagyis ez azt jelenti, hogy a cég maga, akár a székhelye, akár a telephelye lehet Budapesten kívül is, de az a telephely, vagy ha a székhelye is ott van, akkor akár a székhelye, vagy Fiók telepe, ahol a beruházás végrehajtásra kerül, annak Budapesten kell lennie. És hogyha már most, akkor ha már behoztam a szóba a Budapesten kívüli keretet, vagy terméket, ami a KKV Technológia Plus, Budapest nélkül, ott meg pont fordítva, tehát mindegy, hogy hol van a székhely, ott a megvalósítás helyszíne kell, hogy Budapesten kívül legyen. Így most azt mondom, hogy az egész ország le van fedve ezzel a nagyon kedvező forrás lehetőséggel.
Jó, ezt meglátjuk, hogy muzsikál az adatok alapján. Előzetesen mit prognosztizáltok? Mennyire kell sietni, figyelni arra? Nagy az érdeklődés?
Ugye kettő dolgot emelnék ki, az egyik az, hogy ugye nyilván hallottam egy korábbi beszélgetésben is elettitek, hogy a növekedési számok Magyarországon azok a várakozásokkal nincsenek teljes mértékben összhangban, tehát természetesen mi is érzékeljük azt, hogy nincs olyan őrületes roham, mint amennyire volt mondjuk néhány évvel ezelőtt hasonló termékek esetén a gazdasági kilátások miatt, viszont azt már elmondhatom, hogy így összességében már a KKV technológia termékek, tehát a Budapest és a Budapesten kívülire összesen már 18 milliárd feletti igényt fogadtunk be. Ugye a Budapesten kívüli keret az 155 milliárd, a budapesti az 73, tehát összesen 220-30 milliárd közötti keret van, tehát azt tudom mondani, hogy van még keret, tehát a rohanni nem kell, de felkészülni szükséges, mert azért ugye EU-s hitelről van szó, tehát a dokumentáció az, meg hát leginkább az, hogy beruházási hitelről van szó, tehát a dokumentáció az fontos, hogy pontos legyen, mert csak úgy lehet befogadni, ugye szintén ez is EU-s előírás, hogy teljes dokumentációval lehet hitelkérelmeket befogadni, de mondjuk beruházási hitelnél már hozzászoktak szerintem azok a vállalkozások, akik már korábban is vettek igénybe, hogy ott azért jó néhány dokumentumot ki kell tölteni. Igen. Nem ördögtől való, és nem annyira durva, mint ahogy hangzik az, hogy mert EU-s forrás, és akkor nagyon sok mindent kell csinálni. Valóban, de egyébként összehasonlítottuk, hogy az egyéb piacon elérhető állami és egyébként meg állami támogatással, kamattámogatással rendelkező termék, beruházási termékekhez képest a dokumentációs igény az nem nagyobb. Tehát azért ezt mi is figyeljük, igyekszünk erre tekintettel lenni, úgyhogy én tényleg csak biztatni tudok mindenkit, hogy próbálkozzon. Már csak azért is, mert ugye ha már a költségeket, ugye mondtam, hogy 0%-os kamat, de azért még egy pár nullát azért elsorolnék, mert ugyanis nem csak a kamat, de kezelési költség, szerződéskötési díj, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási díj, szerződésmódosítási vagy előtörlesztési díj, semmilyen nincsen, minden nulla, úgyhogy ezek egészen könnyen megjegyezhető kondíciók, vagyis azt kell, hogy mondjam, hogy az, ami MFB által semmilyen költség felszámításra ez a hitelhez nem kerül, kizárólag a harmadik felek számára fizetendő díjak, tehát értékbecslés, illetve közjegyző díjak azok, amik erre felszámolásra kerülnek.
Oké. Okay. Köszönjük szépen, részletek az mfb.hu, akinek esetleg ez kicsit sok volt, ott lehet tájékozódni. Nagyon köszönjük a részleteket.
Pillanat, bocsánat, még csak annyit hálózatban érdemes próbálkozni. Az MLB oldalán lehet megtalálni, hogy hol vannak ezek. Az MBH-bank és a Granit Bank fiókjaiban lehet igényelni.
Oké, okay. Köszi szépen, szép napot kívánok.
Köszönöm szépen. Szia. Köszönöm nektek is, sziasztok.
Kasziba Leventével, a Magyar Fejlesztési Bank EU üzleti igazgatójával beszélgettünk a KKV Technológia Plus Budapest programról.
A kopasz úrnak kész a kávéja,
mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el.
Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán adóvilág rovatunkban az Egyesült Államokba látogatunk. A lehetséges adójogi hatásokat fogjuk vizsgálni természetesen, illetve Gerendi Zoltánnal, Feledi Botonddal pedig, hát célegyenesben az amerikai elnökválasztás, vagy célegyenesben, nem tudom, vagy most rohannak be az óriási labirintusba a különböző, az 5-6 államba. Nagyon érdekes a helyzet, úgyhogy természetesen erről beszélgettünk, de most jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal.